Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Bírák könyvének a 15. fejezetéből. Történt egy idő múlva, búza aratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét. Egy kecske gidát is vitt neki magával. Ezt mondta: be akarok menni a feleségemhez a szobájába. De az asszony apja nem engedte be. Ezt mondta az apja: én már azt gondoltam, hogy végképp meggyűlölted őt, ezért hozzáadtam a vőféjedhez. De a húga még nála is szebb, legyen ő a tied helyette. Sámson azonban így felelt nekik: ez egyszer nem én leszek a hibás, ha rosszat teszek a filiszteusokkal. Azzal elment Sámson, összefogott 300 rókát, majd csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva csóvát kötött a párba állított rókák farkai közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok gabonaföldjére. Így gyújtotta fel a kévéket és a lábon álló gabonát, sőt, a szőlőket és az olajligeteket is. Ekkor azt kérdezték a filiszteusok: ki tette ezt? És mondták: Sámson, a timnai ember veje, mert elvette tőle a feleségét, és a vőféjéhez adta. Felvonultak azért a filiszteusok, és megégették az asszonyt és az apját. De Sámson azt mondta nekik: ha ti ezt tettétek, én sem nyugszom addig, amíg bosszút nem állok rajtatok. És hatalmas csapásokkal agyba főbe verte őket. Azután elment, és az étámi szikla hasadékban vert tanyát. A filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Júdában, és ellepték Lehit. A júdaiak megkérdezték: miért vonultatok föl ellenünk? Azok így feleltek: azért vonultunk föl, hogy megkötözzük Sámsont, és úgy bánjunk vele, ahogyan ő bánt mi velünk. Ekkor odament 3000 júdai ember az étámi szikla hasadékhoz, és ezt mondták Sámsonnak: nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért tetted ezt velünk? De ő így felelt nekik: ahogyan ők bántak velem, én is úgy bántam velük. Akkor azt mondták neki: azért jöttünk ide, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk. Sámson ezt mondta nekik: esküdjetek meg, hogy nem vertek agyon. Azok így feleltek neki: nem, csak jól megkötözünk, és a kezükbe adunk, de semmi esetre sem ölünk meg. Azzal megkötözték 2 új kötéllel, és elvitték a szikláról. Amikor Lehibe ért, a filiszteusok újongva mentek eléje. De megszállta az úr lelke, és olyanná lettek karjának kötelek, mint a tűz égette lemfonál, úgyhogy a béklyók lefoszlottak a kezéről. Talált egy még ki sem száradt szamár álcsontot, utána nyúlt, felkapta, és agyonvert vele 1000 embert. És azt mondta: szamár álcsontjával vágtam köztük rendet, szamár álcsontjával vertem agyon 1000-et. Amikor ezt elmondta, eldobta kezéből az álcsontot, és elnevezte azt a helyet Rámat-Lehinek. De nagyon megszomjazott, és így kiáltott az úrhoz: te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, most mégis szomjan kell halnom, vagy a körülmetéletlenek kezébe kell esnem? Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, élet ereje visszatért és felélett. Ezért nevezik azt Kóré forrásnak, ott van az Lehiben még ma is. Sámson 20 esztendeig volt Izrael bírája a filiszteusok idejében. Újra olvasom a 14. és a 19. verseket. Amikor Lehibe ért, a filiszteusok újongva mentek eléje, de megszállta az úr lelke, és olyanná lettek karjának kötelek, mint a tűz égette lemfonál, úgyhogy a béklyók lefoszlottak a kezéről. Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, élet ereje visszatért, és felélett. Amen. Kedves testvérek, általában a drámai, vagy tragikus, vagy valamilyen hasonló felhanggal rendelkező művek azok, amik a történetükkel engem megragadnak. És már hosszú ideje próbálkozom, tényleg nagyon próbálkozom, hogy valami jó kis vidámat, könnyedet olvassak, de valahogy mindig utolérnek a bizarr elbeszélések, még egy általam lazának gondolt olvasmányban is. És legtöbbször azok a történetek élnek bennem nagyon sokáig, amikben a magunk és mások élete fölött gyakorolt túlzott önrendelkezés kifejezetten nagy szerepet játszik. Hadd mondjak nektek erre pár példát. Askarlátbetű, Bangbán, Toldi, Moby Dick, Monte Cristo grófja, Bűn és bűnhődés, Hamlet, Móricztól a barbárok, Üvöltő szelek. Csupa, csupa olyan történet, ahol az önrendelkezés csúcsa, a bosszú az, ami mélyen kiteljesedik. Amikor tragédia, tragédiát ér, mert azt gondoljuk, hogy mindent a kezünkben tarthatunk és elrendezhetünk. Bosszú, bosszút szül, fájdalom, fájdalmat ér, és gyakran nem a vágyott felszabadulás az, ami elérkezik a szívbe, hanem a még nagyobb feketeség, mélység, üresség, indulat, harag az, ami növekszik. És valljuk be, hogy bosszantó, hogy nagyon bosszantó, és akár dühítő lehet ezeket a történeteket hallani és olvasni, akár mint mondjuk most Sámson történetét is, ahol már több egyére történik meg az, hogy agresszió, agressziót szül, ahol azt olvassuk ezekkel a szavakkal, hogy agyba főbe verték egymást. Gyújtogatás zajlik, ököllel oldanak meg mindent, oda-vissza. És ráadásul, mintha nem is történne meg az a fajta feloldás, amit ilyenkor annyira várnánk, hogy a halk és szelíd hangra, vagy a kellő dorgálásra, vagy jelen esetben kétszeres szabadításra végre másképp kezdjen el viselkedni az eddig kétségbejtő módon élő főszereplőnk. Ez az, amit Sámson esetében már többedik ízben sem feltétlenül látunk, vagy csak nagyon másképp történik nála ez a folyamat, mint ahogyan azt mi magunk elvárnánk. Azt viszont nagyon világosan és nagyon élesen láthatjuk, hogy az Úr, legyen Sámson akármilyen állapotban is, nem hagyja őt el, hanem cselekedeteivel újra megüzeni, hogy tart a kegyelem, hogy tart még a kegyelmi idő, érdem nélkül, és nekünk ma erre kell fordítanunk a figyelmünket. A sok zajban, a sok összevisszaságban, amit ebben a történetben is láthatunk, ugyanis megjelenik valaki, aki nagyon világos üzenetet hagy, nem pusztán Sámson számára, a nép számára, vagy éppen a filiszteusok számára, hanem itt és most, nekünk is. Arról fogunk ma beszélni, hogy Isten mennyire türelmes, és szabadítást hajt végre az ő népén. Teszi ezt emberi viselkedéstől és jellemtől abszolút függetlenül. Bennünket fogvatartó helyzeteket szét égetve, és testünket, lelkünket megelégítve. Hát, kezdjük az elején. Isten megszabadít. A saját viselkedésünktől, jellemünktől, érdemeinktől függetlenül. Mit jelent ez? Hát szögezzük le, hogy mindenek előtt jó nagy reménységet. De most ezt bontsuk ki. Itt van előttünk Sámson, aki az élő példa arra, hogy Isten szabadítása kizárólag Istenen magán múlik, aki Isten szolgája, a nép bírája, és ha csak cselekedeteit vagy gondolatait olvasnánk, akkor őszintén lehet, hogy ez fel sem tűnne. Olyan, mintha egy teljesen átlagos filiszteus fejében és cipőjében járkálnánk. Harc, csata, verekedés, bosszú, fondorlatosság. Mind a két oldalon igazából ugyanazt látjuk. Elsőre. Isten szolgája már-már olyanná lett, mint azok, akik ellen küzd. Ez pedig már meglehetősen ismerős lehet a számunkra. Ahol az életünket megkeserítő tényezők ellen akár mekkora önerővel is küzdünk, inkább leszünk szép lassan olyanná, mint ami ellen harcolunk. Istentől elszakadottakká. És tudjátok, az Úr erre válaszul annyit tesz, hogy megszállja lelkével Sámsont. Nem mond semmit. Nem olvassuk konkrétan az ő szavait. Nem halljuk a hangját, nincsen hosszú monológ, valami jó kis dorgálás, hogy ugyan, fiam, lehet ezt nem így kellett volna. Bármennyire is elvárhatónak gondolnánk, ilyen itt nincsen. És mégis az Isten cselekszik, és nem is akárhogyan. Szabadító tettet hajt végre, és megteszi ezt évről évre, napról napra az Isten. Annak ellenére, hogy látja az egymásnak támadó népeket, ő látja a fájdalomból fájdalmat okozó tetteket, ő látja azt a mély feketességet, amiben akár évekig képesek vagyunk tengődni, sodródni, látja annak a nagy tragédiáját, hogy mi van akkor, ha nem ránézünk, ha nem ráfigyelünk, ha nem az ő kezét ragadjuk meg. Látja azt, amikor ezekkel, a kezekkel, amiket ő nekünk az ő magasztalására és áldására adott, csak ütünk és vágunk. És látja azt is, hogyha ezt mind azt teszi, aki az ő elhívott szolgája, akinek a születését angyal hirdette meg, akit már csecsemő korában neki szenteltek és különítettek el. Mindezt látja, és mindezt ő mégis képes ajándékká formálni. Azzal, amivel mi elveszünk, az Isten képes adni. Képes az erős, saját útját járó kezeket és gondolatokat a maga tervébe beleilleszteni, és a megtisztítás eszközévé tenni. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Miért? Hát ez az ő nagy titka. Szívének mély zuga. Ez az ő szeretetének édessége. Kérdéseinkre ez az ő felelete. Nem vár arra, hogy tökéletesekké legyünk. Akkor itt pislokhatnánk egymásra jó sokáig. Ő nem vár erre. Elküldi a tökéletest. Magából ad, ő magát adja. Szabadít. Például úgy, hogy szétégeti azt, ami fogva tart bennünket. Mit látunk itt az igében? Szétégeti azokat a köteleket, amikkel Sámsont az övéi vezetinek a filiszteusok elé. És hogy ez mit jelent? Nos, a filiszteusok egy olyan nép voltak, akik zsarnoksággal tartották fenn a hatalmukat. Történelmük egyébként nagyon sok helyen fort össze egy másik pogány és zsarnok birodalommal, az egyiptomiakkal. Történetileg még az sem kizárt, hogy az Egyiptom által visszavert filiszteusok ennek a másik nagy birodalomnak őrizték a hatalmi érdekeit. A szolgaság házának az érdekeit. De maradjunk most csak Filiszteánál, mert épp elég szolgaság volt ennek a népnek a tagjának lenni, és ennek a népnek a keveredésében élni. Soha nem is élő istenségekbe vetni a bizalmat, az agresszió és a fegyverek mámorában létezni, az alkohol bűvöletében élni. Ez épp elég szolgaság. Mert bizony ezt jelentette filiszteusnak lenni. És akkor a nép úgy dönt, hogy Sámsont nekik átadja. Sőt, könyörögnek Sámsonnak, hogy hadd kötözzék meg, hogy hadd adják át, legyen vége ennek a hatalmaskodásnak az életük fölött. És Sámson pedig végül oda nyújtja a kezeit. És amikor már annak a népnek a markában lenne, akik démoni lelkületükkel nem egyszer tartották sakban Izrael népét, akkor az Úr lelkének erejével elégeti a rabságban tartó köteleket. Ő szabaddá teszi a lefogott kezeket. A mieinket is szabaddá teszi. És bár Sámson története nem feltétlenül úgy folytatódik, ahogyan azt mi várnánk, továbbra is erősködik, látszólag nincs is nagy változás az egyik vagy a másik verekedés között. De ne menjünk el amellett, hogy az Isten tette őt szabaddá. És megteheti, és meg is teszi velünk is. Szabaddá tesz bennünket attól, ami az életünket gúzsba köti. Szabaddá tesz a sok Isten hittől, az ördög hatalmától, a bűnök káoszos tengerétől, a magunk erejébe vetett bizalomtól. Ő szabaddá tesz. Azt mondja, hogy leoldja a vastag köteleket, és ő megsemmisíti azokat. Porig égeti, és ezt azzal a hatalommal teszi, amivel Szodomát és Gomorát is tűzmartalékává tette. Ő ezt azzal az erővel teszi, amivel mint füstölgő kemence vagy égő fákja kötött szövetséget Ábrahámmal, a mi ősatyánkkal. Égő csipkebokorként jelent meg Mózes számára, és tűzként szállt le a Sínai hegyre. Tűzzel felel az Illés kérésére, könyörgésére. Tűz oszlopként vezet a pusztában. Lángnyelvekként száll az apostolokra. Mi kell még? Hát micsoda kegyelem éri itt Sámsont, hogy érezheti azt, ahogy az Úr lelke perzseli a köteleket, amik őt fogva tartják. Micsoda kegyelem ez a mi életünkben is, hogy nem minket szánt áldozatnak az Isten. Nem minket akar az emésztő tűzbe vetni, hanem ő önnön maga lesz tűzzé, értünk. Tűzzé lesz akkor, amikor azt gondolnánk, hogy már a vég felé gyalogolunk. Tűzzé lesz értünk a legnagyobb bánatunkban, lelkünk legmélyén, de testünk gyöngeségében és betegségeinkben is ő tűzzé lesz értünk. Akkor is, amikor mi magunk már nem tudjuk kiszabadítani a vágyaink, függőségeink, elveszettségünk lenfonalából a kezeinket, akkor az Úristen ezt megteszi. Mert türelmes, mert ő jóságos, mert ítélő, de mert ő szerető Úristen. Aztán Sámson a kiszabadult kezeivel egy szamár álcsontot megragadva még 1000 filiszteust jól agyonver, és eztán elfárad, és megszomjazott. És ekkor valami olyan történt, amit az elmúlt fejezetekben egyáltalán nem olvashattunk. De most igen, Sámson az Úrhoz kiáltott. Sámson felkiáltott, és nem is akárhogyan. Lehet, hogy nem olyan bőven és kitörően, mint a lekcióban olvasott imádság, de elismerte Isten győzelmét. Az Úrnak tulajdonította a szabadítást, és felkiáltott azért, hogy ne essen a filiszteusok markába, és azért, hogy szomjas, kiszáradt szája végre vizet ízlelhessen. Isten pedig megelégíti vizével a testet, és a lelket. Forrást fakaszt itt az elgyötört hősnek, és nem kérdezi felelőző tettei miatt. Nem mondja azt, hogy hát itt és itt helytelenül cselekedtél, fiam, itt és itt meg mondjuk helyesen, és akkor ezért például fakasztok majd neked vizet. Nem mondja. Ő egyszerűen csak vizet fakaszt. Vizet fakaszt annak, aki hozzá kiáltott, aki segítséget kért tőle. Amikor 2 évvel ezelőtt a teológusokkal görög-török úton voltunk, akkor Delfiben történt a következő eset egy barátommal és velem. A stadion tetejére tartottunk, ugye ez egy színház és stadion, és a magaslaton van a stadion része Delfinek, és hihetetlenül vörösek voltunk már a melegtől, a kifáradástól. Szomjasak voltunk, szükségünk volt a vízre, és igazából csak erről tudtunk egymás között beszélgetni. És akkor szembe jött velünk egy magát megnevezni nem kívánó egyén, bölcs, és megosztotta velünk az ő vizét. Mert ahogy szembe jött velünk, csak öntöttük rá, hogy mi olyan szomjasak vagyunk, nem bírunk már fölmenni. És kérdés nélkül fogta a palackot, ami nála volt, és odaadta nekünk. Nem kérdezte, hogy megérdemeljük-e, hogy eleget gyalogoltunk-e már ahhoz, hogy szomjasnak mondjuk magunkat. Nem teljesítmény kérdése volt. És képzeljétek, később, lefelé menet, mikor már az a palack is elfogyott, és ismét csak a szomjúságról szólt a fáma, akkor egyszer csak megláttunk egy aprócska kutat, amiből csordogált a víz, megtöltöttük az üvegünket, piszkos és meleg, langyos víz volt, ittunk belőle, és annyira jól éreztük magunkat utána. 2-szer is felfrissülhettünk, úgymond a semmiből. Vizet kaptunk, és még csak nem is kértük, még igazából annyira se jutott eszünkbe kérni, mint amennyire itt Sámson kéri. Bizony elég a megfáradt testnek és az elgyötört léleknek egyaránt az a víz, amit az Isten ad. Aki abból iszik, új erőre kap. És mi már ismerjük azokat a szavakat, amiket Isten fia, Jézus Krisztus mondott magáról. Itt még csak egy szimpla forrásról olvashatunk. De Isten fia nekünk azt mondja, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az mondja ezt, akiről nem azt olvassuk, hogy 20 évig volt bíra a népe számára, hanem aki örök úr és király, ami egész életünk fölött. Itt a földön és ott a mennyekben. Az mondja ezt, akiről azt olvashatjuk a Jelenések könyvében, hogy szemében tűz lobog, aki vízzel és lélekkel keresztel, és aki engedte, hogy megkötözzék, engedte, hogy vérét folyassák. De ott, akkor, a kereszten, senki nem égette le a kezeit sebző szögeket, és senki nem adott neki vizet. Megszégyenülten lógott, kiszáradt szájjal sóhajtozott, és ő átokká lett értünk, hiszen minden bűnünket magára vette. Olyanná lett értünk, mint a nyitott sír, amiből rothadás az, ami felszáll. Ilyenné lett értünk az Isten fia, és meghalt értünk. Aztán 3. napon, testvéreim, ő rózsaújú hajnalon felkelt ebből a halálból. Felkelt a rothadásból. Ezzel megszabadítva bennünket is abból. És hogy mit tettünk mi ezért? Hát semmit. Érthetetlen az a szeretet, amivel magához von az Úr Krisztus minket. Megmutatja türelmét, hátunkra tett kézzel, testvérek imáival, összegyűjtött adományokból, ajándékba kapott bevásárlással, nagy társasjátékpartikkal, hajnali forró kávéval, ő ezekkel mind-mind megmutatja szabadító erejét, teszi ezt érdemeinken felül, lelkének tüzével, vizet fakasztó erejével. Olyan erős kötés ez, amit a gonosz tüzes nyilai el nem szakíthatnak, amit a nagy tenger el nem nyelhet, amit az emberi bolondság el nem törölhet. Nincs más hátra. Valljuk meg, hogy az Úré a szabadítás. Mi valljuk meg, hogy az, hogy most itt ülünk, mind az Úristen nagy szabadító tette. Hát nézzünk egymásra, mennyi történetet ismerünk egymás életéből is. Mennyi mindenből szabadított már meg minket az Isten, és mennyi mindenből szabadíthat még meg minket az Isten. Merünk-e mindezekben az Úrhoz kiáltani? Követjük-e ebben ezt a hirtelen, szenvedélyes, bosszúálló bírát, akit Isten mégiscsak megáldott? Merünk-e imádkozni? Mert Isten arra biztat minket, hogy merjünk imádkozni. Hogy forduljunk hozzá imádságban. Ajánljuk neki munkánkat, szolgálatunkat, családi életünket, barátságainkat, szívünk mélyét, testünk minden egyes szögletét. Ajánljuk neki. Tudjátok, a napraforgó az egy gyönyörű virág. És sokak azt mondják róla, hogy kétszínű, mert arra fordul, amerre neki éppen jó. Pedig a napraforgó csak arra fordul, amerre élet van számára. A számunkra ez az élet az Istennél van. Merjünk Istenre forgók lenni. Forogjunk arra, amerre ő van. Hadd duzzadjon meg bennünk az ő patakja. Hadd ropogjon bennünk az ő tüze, lelkének gyümölcse. Megláthatjuk. Bizony megláthatjuk, hogy olyan Istenünk van, aki nem feledkezik meg rólunk, aki felel a kiáltásra. Adjunk hát hálát az Úrnak, mert jó, mert neki örökké tart szeretete. Amen.
Magasztalunk téged, Istenünk, mert úgy jöttél elénk, hogy a te kegyelmedet, szabadításodat hirdetted meg ma is felénk. És kitakartad mindazt, ami Sámson, ami emberi, ami kérdéseket vett fel, és belekiáltottad a szívünkbe, hogy van kegyelem, hogy rád nézzünk, hogy rajtad legyen a mi fókuszunk. És Urunk, megvalljuk azt, hogy annyi minden mozog a mi szívünkben, a mi gondolatainkban, hogy mindaz, ami a mi szívünket meghatározza, ez olyan nehezen, mint jégpáncél, tartja távol a mi szívünket attól, hogy magunkhoz öleljük, hogy mi az, hogy neked nem számít a bosszú, mi az, hogy te türelmes vagy, hogy te szabadítasz minden áron. És jöjj most a te szent lelkeddel, olvasd a mi jégpáncéljainkat föl, hadd ragyogjon föl mindaz, amit nekünk adtál a te egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Ahogyan akkor ott leolvadtak azok a szoros kötelek a lelked tüzétől. Köszönjük, hogy a kereszten úgy olvadt le minden tőled elválasztó bűnnek fala, hogy a feltámadás erejével, ahogyan el volt a barlang elől hengerítve a kő, úgy hengerítesz el minden vádló iratot, ami ember és közötted volt. Áldunk és magasztalunk Úr Jézus, minden belőled fölfakadt ajándékért, ami adatott általad nekünk, és vágyunk arra, hogy most látogass meg bennünket, ott és abban, amiben vagyunk. Miből akarsz szabadítani, miben akarod olvasztani, lemfonállá tenni a vastag köteleket, miben akarod meghirdetni a kegyelmet, hogy ne az emberre nézzünk, még csak saját szívünk keménységére sem, ne a másik emberre, hanem egyedül rád, aki szabadító Isten vagy, aki erősebb vagy minden kötélnél, aki erősebb vagy a halálnál. Urunk, hadd hallja meg ma a mi szívünk az evangéliumot, a gyógyító és szabadító szót, sőt, hadd történjen, ahogyan tapasztaljuk, hogy ott, ahol sötétség van, világosság lesz, ahol reménytelenség van ott, oda hadd érkezzék, Uram, a Te jelenléted által reménység. És vágyjuk, Urunk, azt, hogy a mi terheinkben, a mi betegségeinkben hadd ragyogjon fel szintén a Te kegyelmed, a Te szabadításod. És ott, ahol háborúk vannak, ott Te csendesítsd el a háború zaját. Ott, ahol még hatalmaskodások vannak, ott Te szabj határt az emberi hatalomvágynak. Ott, ahol kapcsolatokban zsákutcák vannak, ott Te nyisd meg ezeket a zsákutcákat, a Te békéltető szereteteddel. Urunk, vágyunk arra, hogy látogass meg a Te népedet, látogass meg ezt a gyülekezetet, a Te szerető irgalmaddal, hadd legyen só és világosság. Áld meg a lakótelepet, áld meg, Urunk, hogy hadd találjanak egyre többen hozzád, hogy a Te szabadításod hadd érjen el sokakat, hadd legyen élő valóságá, hogy neked nincs semmi lehetetlen. És kérünk, Urunk, egyházunkért, hogy mindaz, ami nem a Te dicsőségedet hirdeti meg, az hadd hulljon porba, és hadd emelkedjék föl, Uram, a Te igazságod, mindaz, amire a Te egyházadat elhívtad, hogy Téged képviseljen, hadd teljesedjen be minden keresztény néped között, Uram, hogy a Te szeretetedet elvéve szeretet szülessen. És Urunk, egy szívvel mondjuk el azt az imádságot, amit Te tanítottál nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.